szakasz, Mózes 4. könyve 11. fejezete 1-től 15-ig, ha jól tudom, ha nem néztem el a hónapot és a napot. Jó, egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora. Az Úr pedig meghallotta és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el azt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. De a közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták: kitart jól bennünket hússal. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacsepphez. A nép elszélet és úgy szedegette. Kézimalmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál siránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogy a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek, hiszen így siránkoznak előttem, adj nekem húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. No. A mai ige felolvasása alapján meg kellene határoznunk, hogy miről is beszéljünk, mi legyen az a cél, amit mondjuk bejárunk ez ige kapcsán. Ugye címadás, mondjuk mai gondolkodásunknak mondjuk mi legyen az iránya. Kinek milyen ötlete van erről az igét, ha most így elolvastuk, milyen címet adhatnánk a közös gondolkodásunknak? Mi volt itt a fő motívum?
Isten emberének nehéz
szerepe. Ez is egy jó cím. Igen, Isten emberének nehéz napjai. Nehéz. Így van, Isten emberének, mit, ahogy is mondtad, nehéz szerepe, vagy
igen, nehéz szerepe.
Aha. Jaj, a vezetés krízis pontjai, hogy... Jó, tehát ez is egy gondolat.
Nagyon benne van, hogy milyen nagy a jelentősége van Isten emberre, ami
igen, ez is fontos.
Imádkozik és megszűnik a tűzetet.
Hát igen. Jó, tehát akkor adhatnánk azt a címet is, hogy Isten emberének nehéz helyzete, illetve milyen nagy dolog, hogy akkor van Isten embere, és még másnak? Mi volt itt a másik fő motivum, ami így ment?
Aha,
az elégedetlenség, a siránkozás, mint...
Aha. Hogy a mai világ is mai modern.
Így van. Ez végül is az?
Ez nagyon jó. Igen.
Mondjuk azért nagyon, nem tudom, melyik mennyi idő ment el, míg vándoroltak. Hány hónap van mögöttük. Sok már. De itt most már nem vagyok most az időrendben otthon, hogy mert a Kánaán előtt vannak, még nem akartak bemenni. Tehát ez még az az első generáció, akik... Ugye van a másik, akiknek meg kellett halniuk És ez szerintem még a Kánaánhoz való megérkezés előtti állapot. Igen, mert ezután Mózes kémeket küld Kánaánba, következő fejezet. Igen, tehát már közel vannak ahhoz, hogy megérkezzenek, most idézőjelben mondom. De utána aztán még ugye 40 év. Na, az volt a büntetés, ez még csak az első ágban vagyunk. Na, ugye, ha meghallja valaki a 40 évet, akkor méltán gondolom, hogy háborog. De itt ugye már még a megelőző időszakban vannak, amikor még jó reménységgel vannak, hogy hamar odaérnek. Jó, tehát az elégedetlenség, illetve az Isten emberének a szerepe. És ugye beszéltünk aztán múlt alkalommal, hogy feszegettük itt Pál apostolnak a önmaga értelmezése, vezetői szerep, akkor is ez jött föl az új szövetségben, hogy mik a határai, meg hogy ugye az emberek hogyan tekintenek rá. Ugye itt az alapvető probléma az az, hogy amikor kimentek, és Isten nagy csodákat és gyereket tett, szerintem egy könnyű útra számítottak, ahol Isten majd mindent egy csapásra el fog intézni, és úgy hamar meg fognak érkezni majd arra a földre. Tehát egy nagyon jó és erős kezdet volt, már ugye láthatták, hogy az Isten azért kemény csapásokat ad az egyiptomiak részére, és akik eljöttek Izraellel, ott egy olyan nép volt, akik hát nem tartoztak sehova se. Egy gyökértelen nép volt. Ez a gyökértelenség, ezt emelném ki, hogy elegy-belegy népnek mondja, akik hozzá csapódtak a zsidókhoz, akik kijöttek. Tehát ott is van már egyfajta, és azt mondom, Isten népe már egy missziót tölt be, hogy már egy vonzása van, és Izrael nem csak az echte zsidót jelentette abban a vándorló népben, hanem ott voltak más népből is. Mert itt ez hangsúlyozza legalábbis, hogy közöttük levő gyülevész nép telhetetlen volt a kívánságban. Most ez a gyülevész nép máshol meg az van, hogy elegy-belegy nép oda csatlakozott. Tehát, hogy itt ezt, minthogyha úgy mondaná, hogy föllázították a többieket is ezzel a fajta kívánsággal. Én ezt vélem itt, nem mondom 100%-osan, hogy itt van egy ilyen gyökértelen nép, aki igazából nem tartozik oda. Hogy lelkileg nem a zsidó választott néphez tartozik. Ezzel most nem minősítem őket, csak inkább azt a helyzeti hátrányt szeretném elmondani, hogy igazából ők belecsöppentek egy adott dologba, és ők a maguk gondolkodásmódjába és élményvilágában egy teljesen máshonnan indultak el. És ez nagyon észrevehető, és ez szerintem a személyes életünkben is. Nem mindegy, hogy ki honnan indul. Lehet, hogy ugyanazt a dolgot éljük meg, vagy feszültségeket, vagy nehézségeket, de nem egyformán reagálunk rá. Ugye az, hogy ki honnan értelmez az adott dolgot az életében, ami történik, vagy az élete útján, és hogy kerül Istennel, hogy így mondjam, konfliktusban, az sokszor az élet eseményeitől is függ, hogy milyen krízisbe kerül, de sokszor attól is függ, hogy honnan érkezik, milyen neveltetése volt, milyen élethelyzeteket tapasztalt, milyen lelki gyökér rendszere van, amin keresztül ő vagy elbírja jobban hordozni, vagy teljesen más hoz ki ugyanabból a konfliktusból és feszültségből, esetleg más tanulságot von le belőle. Ugye most az, hogy mannát ad Isten, és táplálja őket, azt lehetne úgy is felfogni, hogy azon a helyen, ahol egyébként nincsen táplálék, Isten ugye minden nap adja a maga táplálékát, azt a mennyei kenyeret úgymond, és mindig van mit enni. Tehát biztonságban vagyunk Istennél. Most ugye ennek az ellenkezőjét láthatjuk, hogy egyfajta leértékelődése van a mannának, illetve hogy megunták azt, és a változatos étrend iránti vágyuk, és itt visszatérnek ugye az egyiptomi időszakra, amikor ők olcsón ették a halat, uborkát, dinnyét, porréhagymát, tehát egyfajta beleuntak ebbe a kosztba, hogy így mondjam, és lázadoztak, de egy adott körülményben voltak, ahol ugye ezt nem nagyon lehetett biztosítani. Már tudjuk, hogy később ugye Isten adja a fűrjeket, de akkor meg már abból is túl sok lesz, mert annyi fűrjet ad nekik, hogy akkor meg már fülükön jön ki, akkor meg már azért sok. Tehát azért tehát nem tudnak különbséget tenni idő és idő között, meg alkalom és alkalom között. És ezt szerintem nem csak ő rájuk érvényes, hanem ránk is, mert mi is azt szeretnénk, hogy mindig legyen úgy, ahogy volt. sokszor, ha az jó volt, ugye? De bezdeg, amikor az volt, akkor azt mondjuk, hogy jaj, inkább elhagyjuk a póréhagymát meg a dínyét, csak hagyd menjünk már Egyiptomban. Ugye? Tehát, hogy Istennel szemben néha most azt mondom, hogy jogos, látszólag jogos felháborodásaink is vannak, hogy miért nem kapjuk meg azt, ami nekünk járna, mert nekünk ez jár. És ezzel azért, tehát meg kell őszintén nézni a szívünket, mert lehet, hogy vannak bennünk ilyen csírák, gondolat, érzelmi dolgok, hogy miért pont így van, miért pont így történik velem, mert másnak jobb. Tehát az irigység vagy a elvágyódás, akkor így mondom, hogy inkább másfelé vágyodunk, mint ami van, ez egy emberi tulajdonság. Hogy néha az ember ugye elvágyódik abból az életből, vagy másra vágyik, mint ami éppen van, és arra kezd el nagyon erősen gondolni, és befolyásolja mindennapját, hogy igazából nagyon visszafelnéz, és nem tudja értékelni azt, ami van, és ezáltal ugye egy feszültséget generál, illetve ez az elégedetlenség, hogy siránkozik, hogy a keserűségnek a gyökere ne növekedjen fel, ezt az új szövetségben már olvashatjuk ezzel kapcsolatban, hogy ezzel óvták az új szövetség emberét, és hogy ez egy visszatérő probléma, hogy ez újból és újból feltámadhat a lelki ember életében, hogy megkeseredik, belekeseredik, belefárad, nem látja értelmét annak, amit Isten úgymond útként ad, elcsügged, reményvesztetté válik, és még felsorolhatnánk ezeket a szavakat, amivel ezt ki lehet fejezni, és ezeknek különböző szintjei vannak. Tehát lehet, hogy először csak kedvetlen vagyok, nincsen kedvem hozzá, aztán utána már ugye elcsüggedek, akkor utána már ugye még erősebb, mert bele is fáradok már egyszer, olyan, mint a belehalnék ebbe a dologba. Tehát, hogy az, ami egyszer örömöt adott, vagy egyszer biztonságot adott nekik, vagy megoldást adott, az a megoldás egy idő után már nem megoldás. És szerintem itt is láthatjuk, hogy Isten adott egy megoldás, szabadítás, manna, egy idő után ez nem volt már megoldás. Börtön. Most durván fogalmazva, bezár engem, és nem hagy engem úgy élni, ahogy én mondjuk tegyük fel, szeretnék élni. És ilyenkor jön az, hogy a vezetőnek a szerepe, hogy a vezetőnek segítenie kell. Ugye, és itt jön Mózes tehetetlensége, hogy azt éli meg, hogy ő nem tud ezen a népen segíteni, nem ő szülte őket, ugye ő is elkezd. Ugyanazba az örvénésbe belekerül, ő is elkezd panaszkodni Istennek, elmondja, hogy hát nem ő szülte ezt a népet. Hiába mondott, hogy mint Dajka viszi a csecsemőt, úgy vigyem ölemben, ugye őket, amelyet esküvel ígértem atyáiknak, honnan vegyek húst, tehát ott van ez a tehetetlen, és így siránkoznak előttem. Tehát belefárad az is, aki hallgatja. De tegyük fel, ez a másik dolog, hogy sokszor azt mondjuk, hogy elég csak meghallgatni a másik embert, mert ugye nem is tudunk rajta segíteni. De elmondja ugye a maga nyomorúságát, nehézségét, belefáradását, és azzal is segítünk, hogy meghallgatjuk őt. Ez sok esetben igaz is, hogy tudunk ezzel segíteni. És hát van az a fok, amikor ugye ilyen esetben Mózes nem tud kibújni azzal, hogy neki akkor most itt megoldás kell, és olyan fokú feszültség lép fel a közösségben, ami már félő, hogy elsodorja ugye Mózest is, meg az egész közösséget meg fogja fertőzni, és utána irányíthatatlanná válik a nép, mert teljesen ki van szolgáltatva ennek az indulatnak. És ez szerintem veszély lehet. Ugye mi könnyen vagyunk, hogyha nekünk megvan mindenünk. Most, tehát, nincs, a Maslow piramisunk nagyjából áll. És van, megvan, amink van, de hogyha bármelyiket kihúzunk valamit, vagy megszúr bennünket valaki egy adott ponton, ami nekünk érzékeny, akkor mi is tudunk keseregni, panaszkodni, nem jó, nincs kedvem ez, és ezeken a stációkon végig tudunk menni, csak tudjuk kezelni. De más az, amikor tényleg egyben van, azt is láthatjuk, hogy itt egyben vannak zárva. Tehát az is egy felfokozott dolog, hogy egy adott területen mindig együtt vonulni, nincs hova menni, állandóan együtt vannak, nincs önálló, van azért önálló életük, de azért még sincs, mert úgy vannak kezelve, mint egy közösség, ahol az egyén abszolút be van olvadva, és szerintem nem sok esély van, hogy most nem tudom, XY mit akar, mert itt együtt kell mindent csinálni, egy irányba kell menni, itt, ha azt mondták, hogy balra megyünk, akkor balra megyünk, ha jobbra megyünk, és valljuk be, hogy ki az, aki közülünk, most idézőben csak korteskedek egy kicsit mellettük, ki az, aki bírná ezt mondjuk hónapokig, azt mondom, hogy balra megyünk, jobbra megyünk. Jó, persze az egy felvitt, vagy egy nagy dolog, hogy Isten van velünk, és tűzoszlop meg felhő, és nagy jeleket és csodákat látunk, de egy idő után azért ez is lehet egy teher, ami alól ki akarnak bújni, és lehet, hogy az, hogy nincs étel, ez csak egy ok. Mondhatnék még százokat, hogy mi lehet, de ez egy hétköznapi tényleg valós probléma, és egy ürügy is lehet, hogy valahogy ezt az energiát ki kell adni, vagyis azt a feszültséget, ami bennük van, és számtalan szóval akár egy vitának, vagy konfliktusnak ugye lehet az a forrás, hogy van bennem egy feszültség, és csak én megtalálom az okot, hogy mind csattanok föl, vagy mind, de egyébként lehet, hogy másból van. Ebből az egész helyzetből is lehet, hogy az, hogyha az emberek nem látják azt, hogy mifelé haladnak, és nem látják a végét, hanem csak ugye mindig folyamatban vannak, de nincs megérkezés, vagy nincs feloldása ennek, akkor nagyon nehezen tudják elviselni a nehéz életkörülményeket, vagy az, hogy valamiben hiányt szenvednek. Tehát a hiányállapotot szerintem azért vagyunk képesek elviselni, hogyha nagyon megértjük, hogy miért kell lemondanunk valamiről, és azt mondjuk el tudjuk fogadni, de hosszú távon már nincs elég motivációnk ahhoz, hogy elég legyen mondjuk a manna, hogyha már elveszítettük azt a fajta vágyunkat, hogy hova is megyünk, és hogy majd ott jobb lesz című reménnyel. És itt azért azt érzékelhetjük, hogy Isten nem akarja becsapni a népet, hogy csak hidegeti őket, hogy majd lesz Kánaán, hanem meg is fognak érkezni. És pont ez a fajta lelkület, hogy mindig alulvezérelve látják önmagukat, a lehetőségeiket, nagyon rossz lesz, el fogunk pusztulni. Ez a fajta lelkület, ugye Kánaánban, amikor elküldik a követeket, és visszajönnek, ugyanezt tükröződik vissza, hogy mi nem tudjuk elfogadni, lehetetlen oda bemenni, el fogunk pusztulni, meg fogunk halni. Tehát egyfajta következménye volt annak, hogy elszalasztják végül is a lehetőséget, ahol meg van élelem is, van minden, csak ugye ellenség is van, meg óriások lakják, és ott jön a hitnek a szerepe, ami fontos az életben, hogy mennyire tudja kiegyensúlyozni a mi gondolatainkat, érzéseinket, hogy pozitív irányba tud bennünket vezetni a személyes hit, az Istenbe vetett bizalom, hogy amikor kétségbe esünk, vagy negatív érzelmek jönnek, nagy indulatok, azokat mennyire tudjuk kezelni, mert nem lehet elfolytani, tehát az nem helyes út, hogy azt úgy csak, mintha nem. Hát egy ideig lehet, de szerintem föl fog robbanni. Tehát ki kell mondani, tehát még az is helyes, hogy kimondjuk, hogy mi így gondoljuk esetleg Istennek, és elmondjuk, hogy most már kezd elegem lenni ebből az egészből, még mindig jobb szerintem. Mint hogy ugye magunkba folytjuk, vagy lefolytottságba vagyunk, nincs rá igazából megoldás, és egy döntéshelyzetben ez befolyásol bennünket. És rossz döntéseket fogunk hozni, amikor annak meg lesznek a következményei, és akkor már visszafordítottan kezd válni. Lásd azt, hogy mégis elhatározza a nép, hogy bemegy Kánaánba, de hát ugye nem lehet, mert akkor már Isten azt nem engedni ezt a dolgot, hogy mégis azt hiszem erővel visszamenjenek. Ugye van egy ilyen rész, hogy vissza akartak fordulni, vagy lehet, hogy keverem valamivel. Nem, van olyan, ugye, hogy akkor elhatározza. Jó, tehát ez szerintem, tehát itt most beszélhetnénk egy kicsit magunkról, hogy mi hogy viszonyulunk nehéz helyzetekhez életünkben. Mi a mi probléma megoldó kulcsunk, mi hogy szoktuk. Vagy esetleg beleessünk ugyanebben a kis csapda helyzetbe, ami nem feltétlenül baj, ha már észrevesszük, akkor ki lehet jönni. Tehát ki hogy élte meg életében, hogy milyen tapasztalatai vannak. Akkor vegyük Istenünk áldását. Kérjük, hogy hágy meg bennünket a te ígéreteiddel, és add meg, hogy ne fáradjunk el az úton, és tudjuk meglátni a tőled kapott lehetőségeket, és tudjuk hálával elvenni azt, amit adsz, és vetesd a mi kívánságainkat, vágyainkat jó irányba, hát, hogy a keserűség gyökere ne növekedjen föl bennünk, és tudjunk másoknak is segíteni ebben. Amen. Jó, akkor imádkozzunk, mert időnk elfutott. Ennyi, Atyán, kérjük, hogy amikor ég a mi táborunk is, vagy ott vannak a belül a sóvárgó gondolataink, vagy az elégedetlenségünk, ha nem megy így tovább, és nekünk ehhez nincsen kedvünk, és beleuntunk, belefáradtunk gondolatok, akkor tudjuk azért látni a másik lehetőséget, hogy ezek nem zárhatnak el bennünket a te ígéreteidtől. Látjuk azt, hogy milyen nagy baj, amikor azt érezzük, hogy de igen, és nekünk egy kudarcra van ítélve az életünk, hogy ebben hiszünk, és ezt próbáljuk önmagunkra érvényesíteni, és ha látjuk a rossz bekövetkeztét, akkor azt mondjuk, na ugye megmondtam, hogy így lesz, és sorsbeteljesítő dolgok történnek velünk, és meggyőződünk abban, hogy ennek így kellett lennie, meg nem biztos, hogy így kell lenni. És kérjük, hogy ezekből a helyzetekből vagy skatujákból tudjunk kilépni, és kérni tőled az erőt a megújulásra. Mind vezetőknek, mind vezetetteknek van, amikor mi vagyunk rászorulva arra, hogy mások tanácsát kérjük, de van, hogy mi hozzánk jönnek, hogy mit kell tenni, vagy mi látjuk másokon, hogy milyen helyzetben vannak, és talán nekünk lenne lehetőségünk segíteni. Kérjük, hogy annál, hogy szabadkozunk, hogy mi ezt nem tudjuk megtenni, és nem tudunk segíteni, talán többre is tudjunk látni. És a mi helyzetünket is áldottabbnak tekintsük ennél, és magasabbra tegyük ezt a lécet magunkba. Erre szabadíts fel bennünket, hogy a veled való közösségünk ne sekélyesedjen el, és mindennapi élethelyzeteinket tudjuk átfordítani, és így tudjuk aztán a negatív erőket kivezetni magunkból, és befogadni a te pozitív inspirációdat is. De tudjuk megérteni éppen a negatív erőtérben mozgó embert, aki ki van szolgáltatva gondolatának, vágyának, érzésének, elképzeléseinek, elégedetlenségének, siránkozásának, és mérgezi magát és a környezetét. Erre kérünk szabadítást gyülekezetünkben, népünk életében. Szabadítsd meg az elégedetlenkedőket a rossz hozzáállástól, lelkülettől, és adj nekik még esélyt, lehetőséget a szabadulásra, és így bennünket is szabadíts ebből, ha benne vagyunk, és valljuk, hogy sokszor minket is elővesz ez az indulat vagy gondolat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.